mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. Megfizethető áru, ám korszerű és jól kihasználható elektromos crossoverrel jelentkezik az Audi. A német prémium gyártó immár háromféle padlólemezre épít villanyhajtású kocsikat. A legújabb, tömegeknek szánt jármű, a Q4 e-tron, a VW MEB elektromos padlólemezére épül, ami költséghatékony gyártást ígér. Bár a VW ID sorozattal és a Cupra Bornnal egy gyártószalagon készül a Q4 e-tron, formavilága, minősége hamisítatlan Audi-s. Műszaki tartalmát pedig igényesen válogatták össze a mérnökök a már meglévő koncern építőkockákból. Az új Audi Q4 e-tron és a hamarosan megjelenő kupés változata az e-tron Sportback kétféle akucsomaggal és háromféle teljesítményszinttel, hátsókerék és összkerékhajtással kerül forgalomba. Már a legkisebb teljesítményű kocsi hatótávja is dicséretes, de a legnagyobb akkumulátoros változat akár 528 km-es távot is képes megtenni. A nép Audinak szánt Q4 e-tron további paramétereiről Papp László műszaki szakértőket kérdezzük. Köszöntelek a stúdióban, szervusz Laci!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat!
Az első e-tron után, amely ugye még belső égési motoros, hagyományos feléklemezre készült, aztán megjelent az e-tron GT, amely brutális autó egyébként, egy igazi sportkupés limuzin, ezzel már közösen dolgozott a fenéklemezen az Audi a Porsche-val. Itt van a harmadik különleges változat, ez a harmadik fenéklemez, ez viszont Volkswagen-es. Szándékos ez a közös ködés?
Természetesen, hát tulajdonképpen a padlólemez stratégiát azt már jó pár éve kitalálta a Volkswagen, csak hát ugye annak idején még olyan platformokat igyekeztek készíteni, ami mindenféle hajtásláncot befogadhat, zárójel, az elektromost is zárójel vissza. Csak közben rájöttek, hogy ez a nagyon univerzális, az nem annyira jó, így aztán belenéztek a jövőbe, és csináltak egy olyan platformot, ami kizárólag az elektromos hajtás számára készült, és ebbe aztán mindenféle olyat belevittek, ami akár azt is jelentheti, hogy jó sok éven keresztül gyártható különböző karosszéria változatokkal ez a platform.
Nyilvánvalóan sokak most majd tanácstalanok lesznek, hogy hát hogyha ugyanaz a fenéklemez, mint egy ID3-nál, vagy egy Skoda nyaknál, vagy éppen a Cupra Bornnál, hiszen a fenéklemez az azonos, akkor miért nevezzük ezt Audinak? De hát azért, mert hogy maga az alkatrészek összeválogatása, maga a tervezés, egy számos pás dolog, például a formavilág is, meg a műszaki tartalom is, azért ez kifejezetten Audi-s.
A helyzet az, hogy maguk a fő darabok mechanikailag egyformák ugyan, de például azt tudom, hogy a szoftverek viszont mások. Tehát az Audi-sok a saját maguk, úgy is mondhatnám, képére és hasonlatosságára változtattak a szoftvereken, és írtak újakat, és ez igencsak tükröződik az autóban, hogyha valaki kipróbálja sorban az előbb említett modelleket. Ezt így én teljesen jónak tartom, és jól lehet a fő műszaki paramétereket, ha megnézzük, tehát a motor teljesítmény, nyomatékot, tömegadatokat, egyebeket, nagyon közeli adatokat látunk, azonban beleülve az autóba, hát egyrészt maga a feeling a környezet miatt is más, és nagyon jól lehet érezni azt, hogy itt más szoftverekkel dolgoztak.
Nézzük meg a kocsit kívülről először is. Tehát az autónak a formavilága számomra teljesen meggyőzően Audi-s, olyan Audi-s, hogy szerintem a legszebb SUV, SUV az Audi házatáján. Nyilván szubjektív az ember ilyen szempontból, de a Q8, a Q7, vagy a Q5, vagy a Q3-at veszem alapul, akár még a Q2-est is, ez szerintem kicsit kilóg a sorból. Mindignél fiatalosabb, üdébb, frissebb, és mégis kicsit agresszívebb.
Hát igen, tulajdonképpen az Audi, ahogy bevezette az előbb általad felsorolt modellekkel ezt a fajta karosszéria stílust, ehhez egyrészt illeszkedik ez az elektromos autó, másrészt azért természetesen újat is tud nyújtani, hiszen ő neki azért valamit mutatni kell, hogy én új vagyok.
A kerékjáratok kidomborítások például teljesen eltérőek ezektől, és sokkal sportosabbá, üdévé teszi az autót.
Igen, bár őszintén szólva én inkább és elsősorban a műszaki tartalmat szoktam vizsgálgatni, és ennek alapján sorolom be.
De nagyon lényeges, hogy milyen autóban ül az ember, hiszen kívülről látják mások, én nem csak a belsejét. De nézzük meg akkor, mit lát a vezető.
Igen, hát a vezető lát egy olyan műszerfalat, ami eddig Audiban nem volt, egy olyan érintőképernyős, igen nagy méretű, nem is egyet, kettőt lát igazából. Az egyik az a közvetlen menetadatokkal, menetadatokról informálja a vezetőt, a másik pedig olyan adatokat mutat, amire nem minden pillanatban van szüksége a vezetőnek, tehát tulajdonképpen a navigációtól elkezdve a klímán át a mindenféle egyéb szolgáltatásokat.
Zárójelben jegyzem meg, hogy végre az Audi visszatért a hagyományos elrendezéshez, végre a nagyméretű képernyő beépült a műszerfalba, és nem jön ki, nem, nincs oda lógatva, nincs oda szögelve egy táblagép.
Igen, itt a konstruktőröknek mindig az a problémájuk, hogy ezt a bizonyos középső képernyőt, amit a műszerfal közepére az autó tengelyvonalába tesznek, ezt ha nagyon mélyre teszik, akkor kiesik a vezető látóteréből. Ha nagyon magasra teszik, akkor esetleg bezavar pontosan a látótérbe. Hát ebből kellett valamit kihozni, és ennél az autónál látszik, hogy nagyjából tulajdonképpen sikerült is.
Egy kategóriával korábbi Audi A6-A8-ban mindig itt volt egyébként a képernyő.
Igen, igen. És akkor jött az a probléma, hogy hát most akkor ez mélyen van, vagy magasan. Szerintem itt azt a trükköt követték el, hogy az egész műszerfalat egy picit magasabbra emelték, és ez így teljesen rendben van.
Nagyon-nagyon letisztult a műszerfal, nagyon áttekinthető, végre visszakapott a vezető egy pár érintésmentes hagyományos kapcsolót és gombot, nem kell bemenni a menürendszerbe, nem kell egy csomó végigjátszani menet közben balesetveszélyes módon, teljesen rendben van, és kezelhetővé válik az egész autó.
Igen, ez az a dolog, amit az Audi konstruktőrök megváltoztattak az eredeti MEB platformhoz képest. Volkswagenesek szerintem úgy gondolták, hogy most akkor nagyon nagyot lépnek előre a jövőbe, az Audisok pedig egy kicsit a realitások talaján maradva alkottak egy korszerű autót, és nem féltek attól, hogy igenis alkalmazzák a forgatónyomó gombokat, amelyek biztosítják, ahogy mondtad, a közvetlen hozzáférést az egyes rendszerekhez. Ez nagyon jó dolog.
Első pillanatra föltűnik, hogy hatalmas a beltér, hátul egészen nagy a láptér és a fejtér. Miközben a kocsi méretei, hát hogy mondjam, finoman szólva sem extra nagyok, hiszen 4,5 méternél éppen valamilyen hosszabb a kocsi, és a szélessége sem éri el a 1,9 métert. Tehát nem egy nagy autóról van szó, egy alsó-közép-közép kategóriás kocsiról van szó, tengelytávja sem brutális, 2,76 méteres. Mégis ez akkor a belső teret eredményez, miután elektromos autóról van szó, hogy szokatlan ebben a méretosztályban.
Amikor a Volkswagen ezt az MEB platformot megalkotta, akkor ez volt a legfőbb célja, hogy ezen, hogy úgy mondjam, kompakt méretekbe besűrítve akkora utasteret hozzon létre, ami az egyel nagyobb kategóriára jellemző tulajdonképpen, és hát ahogy mondod, ez tulajdonképpen sikerült is. És ezt azt tette lehetővé, hogy az elektromos hajtásnál a szerkezetek elrendezése az teljesen más lehet, mint a belső égésű motoroknál, tehát jobban szét lehet teríteni az autóban, olyan helyekre lehet tenni mondjuk az akkumulátort, ami nem zavar máshol, nem veszel lényegesen helyet máshonnan, és pontosan azért, mert a motorok és a hozzájuk tartozó elektronikák sem olyan nagyméretűek, ezért lehetővé vált egy extra hosszú utasteret megcsinálni.
És csomagteret. És csomagteret. 520 liter alaphelyzetben 1500-ig bővíthető, és emellett még az egész beltérben van jó 25 liternyi pakolható regesz és hely.
Igen, ezek mind nagyon praktikus dolgok, és amikor én először láttam az ID3-at, azt mondtam, hogy hát ez olyan kis autó, mert hogy a csomagtere nem volt túl nagy. Jól lehet, az utastér már ott is mutatta, hogy itt azért valami érdekes dolog készült. És aztán az azt követő modellek, és így különösen ez a Q4 e-tron is, megmutatta, hogy lehet egy ugyanarra a platformra olyan autót csinálni, ami minden szempontból meghaladja a kategória méreteit.
Van egy jellegzetessége az e-tronnak, a Q4 e-tronnak, ami már messziről felismerhetővé teszi, ez a négyféle mintában beállítható nappali menetfény. Ez nagyon-nagyon jellemző más márkákra, viszont itt ez lesz a névjegye ennek a Q4 e-tronnak, úgy érzem, bár ez opciós választási lehetőség.
Szerintem sokan fogják
választani. Hajaj, mindenki szerintem.
Igen, ez egy olyan érdekesség, ami szerintem nem csak az autó márka választásnál, hanem a konfiguráció összeállításnál is döntő érv lehet a jövendő tulajdonosok szemében.
Mit jelent pontosan egyébként ez a választható
Ez azt jelenti, hogy előről ránézve az autóra, a fénygrafika, amit a fényszóró a bekapcsolásakor...
Nappali fényről van szó.
Nappali menetfény, igen. Így van. Az négyféleképpen konfigurálható, tehát ebből lehet választani. És én biztos vagyok abban, hogy ahogy a fénytechnika fejlődik, még akár oda is eljuthatunk, hogy tetszés szerinti
menetfényt.
Igen, választhat. Ugyanakkor persze természetesen ennek eleget kell tennie a Kressz előírásainak, ami a világítás erősségét és méreteit, tehát hogy a kocsi szélétől, közepétől hol helyezkedik el, ezeknek eleget kell tenni.
Arról ugye már beszéltünk, hogy a Audinál a eddig lehet legnagyobb érintőképernyőt kapta a Q4 e-tron, tehát a mérete, a felbontása gyakorlatilag ennek most a legjobb, a legnagyobb. És ami nagyon lényeges még, hogy opciálisan ide is megrendelhető ennél a modellen is a head-up display.
Igen, és a head-up display-nek van egy igen nagyon érdekes tulajdonsága, ez az úgynevezett augmented reality, vagy reality. Igen, tehát tulajdonképpen
rávetíti azt jelenti, a tájra, ugye?
Igen, ez azt jelenti, hogy amikor megyek az autóval, és a következő sarkon be kell kanyarodnom, akkor az autó odavetíti a sarokra a nyilakat, hogy itt kell befordulni.
Állati. És közben csökken ugye a távolsággal a kilmérete.
Ott marad ez a nyíl, ahol be kell fordulni. Uh-huh. Tehát ugye megszoktuk eddig, hogy a navigációs rendszerek az autó középső képernyőjén nyilakkal jelzik, hogy hol kell befordulni. Uh-huh. Na most akinek olyan az agya, hogy otthon van az ilyen ábrázolásokban, az eltalálja. Akinek meg nem, annak ott van ez az augmented reality, amelyik azt mutatja, hogy na ott látod, az ott kell menni.
Tehát nem lehet eltéveszteni, a következő lejáratot veszik célba, hanem igen. Itt van.
Igen, ez egy nagyon okos dolog.
A villanyautó ugye karbonsemleges módon készül, ez is egy újdonság, mert ez még sok gyártónál csak cél. Ráadásul karbonsemleges egy csomó dolog, amit felhasználnak alkatrésznek, illetve hát a környezetvédelmet nagyon-nagyon alapul vették, hiszen 27 komponensnél, padlóborításnál, padlószőnyegnél, üléskárpitnál és számos más helyen újrahasznosított műanyagokat alkalmaznak.
Igen, ez egy nagyon nagy dolog az Audi részéről, és hát nem ez az első húzása az Audinak ezen a téren, de én úgy érzem, hogy ennél a villanyautónál volt talán a legindokoltabb, mert hiszen a villanyautókat mindig az a vád éri, hogy a gyártásuk nagyon környezetszennyező, különösen az akkumulátoré. Most, amíg el nem érünk egy olyan akkumulátor technikához, amelyik egyébként már kilátásban van, de még kell várni néhány évet a sorozatgyártásra, amelyik mondjuk amelyik kevésbé környezetszennyező, mert most akárhogy is közelítjük, ez bizony szennyezi a környezetet, de az Audinál megpróbáltak olyan dolgokat kitalálni, amivel ellensúlyozzák az akkumulátorgyártás közben keletkező káros anyagok kibocsátását, és így megcélozták azt, hogy az egyenleg az nulla legyen. Hm. És a TÜV bizonylata szerint sikerült is elérniük. A Cvika új gyárban tegyük hozzá gyorsan.
Igen, az NDK-ban van csak Trabant gyár. A Q4 e-tron és az e-tron Sportback, amely ugye egy kupés crossover, és néhány hónapon belül már nálunk is az utakon látható, két akkumulátorról és háromféle teljesítményszinttel kerül a kereskedésekbe. Gyakorlatilag majdhogy nem végtelen a választási lehetőség, hiszen ezekkel lehet játszani, lehet keverni a megrendeléskor. Hogyan is?
Hát tulajdonképpen az alap, az a netto 52 kWh-s akkumulátor, és a 109, 125, 150 kilowattos motor, amit hátulra helyeztek el, sőt, még akár 195 kilowattos is választható, most még nem, de majd a jövőben az lesz. Ez annyit jelent, hogy a motornak az elektronikájával állítják be a lehetséges maximális teljesítményt.
Tehát a motor az állandó,
a motor az ugyanaz, igen, csak a szabályozása nem, és hát nem tudom, hogy mennyire közismert dolog az, hogy ellentétben a belső égésű motorokkal, az elektromos motoroknak a maximális teljesítmény az úgy értendő, hogy bizonyos meghatározott ideig tudja leadni, és ez mondjuk 30 másodperc, tehát fél perc. Ezt a felhasználó szinte sosem érzi, hiszen ez az idő bőven elegendő arra, hogy egy gyors, akár nagyobb tempójú előzést is végrehajtson teljes teljesítménnyel, vagy olyan szituációban vegye igénybe ezt a teljesítményt, amikor ez az idő elegendő. Nyilvánvaló az, hogy ebből a maximális teljesítményből akár az is következhetne, hogy 200-al tud menni az autó, de pontosan ezért is korlátozzák a végsebességét 160-ra. Most nem a csúcsmodellről beszélek, ami 180, a többségnek 160, és ez azért van, mert ezt a sebességet a akármeddig is kifejthető teljesítménnyel tudja tartani az autó. És az azt jelenti, hogy például a 150 kW-os motornál ez 60 kW ez a tartós teljesítmény, ezt akármeddig, hát nyilván az akármeddig azt jelenti, hogy amíg az akkumulátorban szufla van, azt tudja tartani.
Ugye alapvetően hátsó motor elhelyezés van, és hátsó kerékhajtás, és a csúcsváltozatban van első kereket, vagy tengelyhajtó villanymotor is, mégpedig két fajta.
Igen. Ebben az az érdekes, hogy az a motor, amit hátulra építenek be mindegyik típusba, az szinkronmotor. A szinkronmotorokról azt kell tudni, hogy ezeknek a forgó része egy mágnes, méghozzá egy igen erős mágnes, jelen esetben neodímium, és a forgó részben, vagyis az álló részben vannak a tekercsek, amelyek létrehozzák a háromfázisú váltakozó, mondjuk így egy kis lazítással, hogy forgó mágneses teret, és ez viszi magával a forgó részt. Na most a szinkron motoroknál az a helyzet, hogy a motor forgórész fordulatszáma megegyezik ennek a forgómágneses térnek a fordulatszámával. A előre beépített motor pedig aszinkron motor, amelyiknél nem mágnes a forgórész, hanem tekercselt, és ez azt jelenti, hogy míg ez a mágnes, amelyik hátul van, ennek mindig ott van az erőtere, és amikor csak úgy gurítani akarnám az autót, ez akkor is
fogja.
Fogja, így is lehet mondani.
Áramot termel, igen.
Ami a rekuperáció szükségességénél, tehát amikor lassítani akarok, nagyon hasznos dolog, de amikor csak gurítani akarom az autót, akkor az elektronika feladata az, hogy ez a termelt áram ne fékezze az autót. Most tekintettel arra, hogy az első meghajtás az nem mindig működik, csak akkor, amikor szükség van rá, hát ez most már jó pár éve így van az Audinál is,
a hagyományos változatoknál
is. Igen, a belső égésű motoros változatoknál is. Itt azt találták ki, hogy az első motornak a forgó része az nem mágnes, hanem tekercselt. És ez azt jelenti, hogy amíg nem gerjesztem, itt nincsenek erők tulajdonképpen.
Van jelentőség, hogy aszinkron vagy szinkron motor hajt egy villanyautót? Mert ugye más márkáknál is fölmerül ez a kérdés, igen, hogy szinkron motor hajtja éppen, vagy aszinkron.
Ebből a szempontból lehet jelentősége, hogy tehát a vitorlázás nevű, tehát a szabadon gurulás, az könnyebben megvalósítható egy aszinkron motornál, és a szinkron motornál pedig ez a neodímium mágnes vetődhet föl úgy esetleg, hogy micsoda drága dolgot építenek bele ebbe a motorba. Ugyanakkor vannak előnyös tulajdonságai is a szinkronmotornak, ezért a villanyautókban általában ezt szokták használni, és itt elsősorban az egymotoros villanyautókról beszélek most.
Háromféle változat, tehát egy Q35, Q40 és a Q50, ugye ez a típusjelzése a három modellnek, háromféle teljesítményszint és négyfajta hajtás, pontosabban hátsó és négykerékhajtás. Milyen teljesítményeket akarnak ezek a típusjelzések?
Hát tulajdonképpen, hogy az előbb már próbáltam felvázolni, így 109 kW-tal indul az egymotoros, a farmotoros modell, de ez most még nincsen. 125 és 150 kW a motor teljesítmény, ez fog előfordulni a leggyakrabban. És a két motoros változatnál ehhez még hozzájön az első motor teljesítménye is.
220 kW, ugye?
Így a 220 kW, igen.
Na mire most, elég ez egyébként? Milyen hatótávra?
Én inkább azt mondanám, hogy milyen menet teljesítményekre.
Milyen menet,
közelítsük
gyorsítás,
meg
először, igen.
Nagyon komoly 6 másodperc körüli 100-ra gyorsítása elegendő. Hát ez már azért a kisebb sportkocsiknál is megállja a helyét. A hatótávolságot illetően meg természetesen akkor jó a hatótáv, hogyha nem a 220 kW-ot akarom kiszedni a járműből, hanem hogyha megelégszem a normális közlekedéshez szükséges szerényebb teljesítménnyel, akkor azért a 480 és 520 km közötti hatótáv is elérhető. Nyilván a két motorosnál rövidebb ez a hatótáv, mert az egy kicsit nehezebb, és az 520 km pedig az egymotoros, legnagyobb akkumulátorosnak az optimálisan elérhető legnagyobb hatótávja.
Érdekes, hogy a legkisebb motorosnál 7,2 kW-os a AC töltő mindössze, a DC a 100 kW-ot tud, tehát nagy teljesítmény töltést is bírja. A nagyobbik motornál 11 kW-os az AC töltés, az már szerintem egy elég megfelelő, és 125 kW-os a ideális töltés.
A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy ha valaki vesz egy ilyet és van saját garázsa, akkor a 11 kW-os töltőhöz mind a három fázis kell, ami ugye az utcáról optimális esetben behozható, a 7,2 kW-os az elegendő két fázis. A másik dolog pedig az, hogy ugye itt különböző méretű akkumulátorokról beszélünk, és egy kisebb akkumulátort nem lehet olyan nagyon nagy teljesítménnyel tölteni. A nagyobb akkumulátor meg akár 125 kW-os töltést is elbír, ami azt jelenti, hogy viszonylag rövid idő alatt, hogyha netán sikerülne majdnem teljesen kiüríteni, egy erős fél óra, olyan 35-40 perc alatt nagyjából föl lehet hozni őt a 80% teljesítmény szintre.
Én azt gondolom, hogy minden teljesítmény nagyon-nagyon jó, a legkisebb motoros Q4 e-tron is megfelelő, ahhoz például, hogy vontatmányt akasszanak a kocsi mögé. Például a 35-ös és 40-es típus jelzésű 1000 kiló vontatását képes megoldani, illetve a nagyobbik az 54-nál pedig 1200 kilós súllyal is megbírkozik.
Igen, hát hogyha elfogadnak tőlem egy tanácsot, a nagyobb akkumulátoros modellt válasszák a vontatáshoz, mert elkerülhetetlenül meg fog nőni a fogyasztás, és akkor bizony ebből az 500 km körüli hatótávból lényegesen kevesebb lesz pillanatok alatt. Ez egyébként nem annyira természetes, hogy egy elektromos autó vontathat. Tehát tulajdonképpen ennél az autónál ez is mondhatjuk úgy, hogy különlegesség. Tehát mielőtt a többi gyártó is eljutna odáig, hogy igen, igen, minden modellünk vontathat, nem, most még nem ez a helyzet, de ez tud vontatni.
Úgy kezdtem, hogy megfizethető áru nép Audi elektromos autóval jelentkezik az ingolstadti márka, és úgy fejezem be, hogy ha az árakat nézem, és összevetem az azonos szalagon készülő házi konkurensekkel, bizony nem nagy a különbség az a legkisebb motoros változatnál. Konkrét árakról nem beszéltünk, de azt szeretném érzékeltetni, hogy végre van egy olyan Audi crossover, ami elektromos hajtású, nagyon nagy tudású, és egy kicsit olyan árfekvésű, ami azért végre talán azok számára jó hír, akik megengedhetik maguknak az elektromos autóvásárlást.
Igen, és tulajdonképpen itt én még azt emelném ki, hogy ez tudunk adni egy úgynevezett e-tron charging service kis kártyácskát, amivel ha megveszi a tulajdonos az előfizetést, akkor nagyon-nagyon kedvezményesen tud az országúti nagy teljesítményű töltőknél tankolni, és ez igen fontos a villanyban.
Ez meg megfizetett. Köszönöm, hogy itt voltál, önök Papp László műszaki szakértőket hallották.
Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.